kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átfogó stratégiai partnerségi megállapodást kötött Kína és Magyarország, jelentette be a kínai elnök és a magyar miniszterelnök Budapesten. Orbán Viktor azt mondta, fontos kétoldalú együttműködésekről írtak alá dokumentumokat, megköszönte, hogy díszvendégként meghívták Magyarországot a legnevesebb kínai kereskedelmi vásárra. Bővítjük az együttműködést a nukleáris területen, miután hazánkban zajlik Európa jelenlegi legnagyobb ilyen beruházása, ismertette a kormányfő. Magyarország továbbra is korrekt, tisztességes körülményeket biztosít a kínai vállalatoknak, és megteremtjük a lehetőségét, hogy a legmodernebb nyugati és a legmodernebb keleti technika találkozzon, szögezte le. Orbán Viktor szerint különösen szükség volt a látogatása akkor, amikor a szomszédban háború zajlik. Magyarország hangja Európában magányos, ahogy fogalmazott, Európa a háború oldalán áll, de hazánk kivétel, támogatjuk a kínai béke kezdeményezést is. Xi Jinping közölte, a kínai övezet és út kezdeményezés és a magyar keleti nyitás összeegyeztethető egymással. Kiterjesztjük az együttműködést a feltörekvő ágazatokra. Azt mondta, a kultúra mellett a sport és a média területén is erősítjük az együttműködést. Több fontos nyilatkozatot írt alá Magyarország és a Kínai Népköztársaság a Karmelita Kolostorban. Kína 2023-ban hazánk 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, és továbbra is az Európán kívüli első legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás, részben ennek is köszönhető, hogy Magyarország a világ éllovasai közé került az autóipar technológiai forradalmában, emelték ki elemzők. Előzőleg a Budai Vár oroszlános udvarában ünnepélyes katonai ceremónia keretében a köztársasági elnök Sulyog Tamás fogadta Xi Jinping kínai államfőt. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. A plenáris találkozón a kínai elnök kijelentette, a két ország közötti együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. Ismertették, a gazdasági kapcsolatok erősödésének gyakorlati megvalósulása a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése, és az, hogy hamarosan már 7 kínai nagyvárosba indul közvetlen légijárat Budapestről, továbbá hazánk kedvezményezettje lett a kínai vízummentességi programnak. A hivatalos látogatás végén a kínai államfő meghívta a magyar köztársasági elnököt Pekingbe. A szükséges engedélyek birtokában az építési munkálatok Szegeden megindultak, és zajlik az infrastruktúra kiépítése is, így jövőre már legurulhatnak az első BYD modellek a szegedi gyár szalagjairól, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter tudatta, hazánk európai gazdaság is súlyát nagymértékben növeli, hogy a kínai BYD az autóbuszgyára után az első európai elektromos autógyárát is idehozza, emellett az együttműködés további kiterjesztéséről is egyeztetnek. A NATO ukrajnai missziója fegyverek szállítását és katonai kiképzést jelent, a következő 5 évben is harcokra számítanak, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kabinet továbbra is úgy véli, nem lesz megoldása a konfliktusnak a csatatéren, ahol már 800 ezer ember vesztette életét. Gulyás Gergely elmondta, sikerült letörni a háborús inflációt, ami 3,6%-ra esett márciusra. 2024 a növekedés újraindításának az éve, és ezt az első negyedéves adatok is mutatják. A magyar növekedés az unió illovasai közé tesz minket, 2025-ben a 4,1%-os GDP bővülés is reális lehet, fejtette ki. A már befogadott CSOK plusz kölcsönkérelmek összege meghaladja a 83 milliárd forintot, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, több mint 3100 család érdeklődött már a termék iránt, és az egy igénylőre jutó átlagos kölcsönösszeg 26 millió forint. Ez majdnem kétszerese a korábbi CSOK-nak. A náci Németország felett aratott győzelem 79. évfordulóján a moszkvai Vöröstéren rendezett katonai díszemlén mondott beszédet az orosz elnök. Vlagyimir Putyin azzal vádolta a nyugatot, hogy globális konfliktust kockáztat, és kijelentette, senki sem fenyegetheti a világ legnagyobb atomhatalmát. Azt mondta, Oroszország mindent megtesz a globális összecsapás megakadályozásáért, de nem engedi, hogy fenyegessék, és az orosz hadászati erők állandó harckészültségben állnak. Védelmi kutatóközpont létrehozásáról kötött megállapodást a német Dynamite Nobel Defense GmbH és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Kaposváron. A magyar haderőt támogatják, páncélelhárító kézi fegyvereket biztosítanak, a tervek szerint drónokat fejlesztenek, amelyek 3D-s térképekkel aknamezők azonosítására, felderítésére is képesek lesznek. A kaposvári a cég első ilyen külföldi létesítménye lesz. Végül az időjárásról. Sokat csüt majd a nap, de gomoly felhők képződnek, legfeljebb néhány helyen fordulhat elő futózápor, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Ma ünnepeljük Urunk mennybe menetelét. Krisztus mennybe menetelének jelentőségét az ünnep utrenyéjének 8. ódája így énekli meg. Az egykor elbukott természetünk az angyalok fölé került, s minden képzeletet felülmúló módon isteni trónra ült. Vagyis a mennybe menetel saját emberi természetünk megdicsőülése is. Mi következik ebből számunkra? A következő fél óra remélhetően közelebb segíti önöket a válaszhoz. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Urunk mennybe menetelét ünnepeljük. Az eseményről az apostolok cselekedeteinek könyvében részletesen ír Szent Lukács apostol. Miközben az apostolok feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg előttük fehér ruhába öltözve, akik arra szólítják fel őket, hogy ne nézzék mozdulatlanul az eget, hanem életüket és tanúságtételüket táplálják azzal a bizonyossággal, hogy Jézus ugyanúgy eljön ismét, mint ahogy szemük láttára a mennybe szállt. Ezt a felszólítást szemünk előtt tartva hallgassuk meg a Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektorának, Dobos András atyának az elmélkedését.
Minden búcsú nehéz, minden elválás fájdalmas, legalábbis akkor, ha szerettük azt, akitől búcsúznunk kell. De még ha a sors csak egy pár órára is hozott minket össze valakivel, aki iránt fölébredt bennünk a szimpátia, ha csak egyetlen beszélgetés erejéig ismertünk meg valakit, akivel közös hurokat tudtunk megpendíteni, már akkor is egyfajta fájdalmas kérdés foghat el bennünket, amikor kezet rázunk. Vajon látom-e valaha őt az életben? Hogy ne lenne fájdalmas a búcsú akkor, ha valaki olyan távozik, akit szívből szerettünk, akivel együtt éltünk. Emberi szemmel ilyen fájdalmasnak látszik Jézus mennybe menetele is. Egyik sztihiránk egyházi éneklünk meg is énekli. Midőn az apostolok látták, hogy te felhőkön a mennyekbe emelkedtél, siránkozni kezdtek utánad, életadó Krisztus, és szívük keserűségében zokogva kiáltottak: Uralkodó, ne hagyj el minket árván! Valójában, ha az evangéliumot olvassuk, akkor egész más jelenet rajzolódik ki előttünk. Az apostolok nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Így számol be az eseményekről Szent Lukács. Ünnepünk tropárja visszatérő éneke is így énekli meg az eseményt. Örömöt szereztél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését. Ha egy pillanatra talán el is fogta a tanítványok szívét a szomorúság, nagy örömmel tértek vissza az olajfák hegyéről. Ha ez így van, akkor csak azért lehet, mert szó sincs itt valóságos elválásról. Amikor Jézus felemelkedett a mennybe, nem valami ismeretlen helyre távozott. Ha akkor lett volna helikopter vagy repülő, hiába eredtek volna a tanítványok a nyomába, úgysem találták volna meg. Mert ez a fölemelkedés nem egy másik helyre történt, hanem egy másik dimenzióba. S tulajdonképpen azt jelentette, hogy Jézus nincsen már időhöz és térhez kötve. De, és éppen ez a csodálatos, nem csak őt nem kötik a földi világ törvényei, hanem azokat sem, akik szeretik, akiket úgymond a földön hagyott. Nekik sincs már szükségük arra, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy hallják a hangját ahhoz, hogy vele legyenek. A mennybe menettel így válik Jézus diadalává a fizikai világ fölött, és nem csak az ő diadala ez, hanem mindazoké, akik követik őt. Jézus a Szentlélek által kiemeli a földi világ törvényei közül azokat, akiket szeret, mert a Szentlélek jelenvalóvá egészen valóságossá teszi Jézust a benne hívőknek, akárhol és akármikor. Jézus jelen van életünkben, ha imádkozunk, mert a Szentlélek imádkozik bennünk. Jelen van, ha az evangéliumot olvassuk, mert az nem halott betű, hanem élő szó. Jelen van, ha a szeretet cselekedeteivel fordulunk testvéreink felé, mert megígérte, ha egy valamit a legkisebbek közül egynek is tesztek, velem teszitek. Jelen van egész valóságosan, ha mi keresztények összegyűlünk az ő nevében, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Minden imában, minden szentség ünneplésében, de különösen akkor, amikor a szent liturgiára gyűlünk egybe, jelenléte annyira erős, hogy még testét és vérét is adja nekünk. És ki tudja, hány és hány titokzatos módon van még jelen életünkben. Akkor is, ha nem érezzük, mert mindez nem érzelmek kérdése, nem attól függ, érzem-e, hogy velem van. Megígérte. Az a rendkívüli helyzet áll tehát elő, hogy Jézus föltámadása után valamilyen módon távozás nélkül velünk marad, ahogy egy másik énekünk fogalmaz. Ezért nem szomorkodtak az apostolok. A mennybe menetel számukra nem törés volt, hanem egyedül annak a jele, hogy a föltámadott Jézus megdicsőült. Sokak számára ismerős lehet a Quo Vadis című regény és a belőle készült filmes adaptációk sora. Péter apostol utolsó napjainak emlékét beszéli el, annak alapján, ami ránk maradt a szent hagyomány révén. Amikor Neró császár elrendelte a keresztények üldözését, Péter apostolt, aki akkor Rómában tartózkodott, a helyi keresztény közösség kérve kérte, hogy meneküljön. Ki tudja miért, a közösség unszolására, vagy mert benne magában is felébredt a félelem, Péter útra kelt. De alig, hogy kiért a déli városkapun, szembe jött vele az úton Jézus. És ekkor hangzott el a híres mondat, ami latinul így szól, Domine, quo vadis? Uram, hová mégy? Jézus válasza pedig, megyek, hogy újra keresztre feszítsenek Rómában. És Péternek elég volt ez a rövid felelet, hogy megértse, neki nem az a dolga, hogy meneküljön, hogy más városokban is hirdesse még az evangéliumot, az bízza nyugodtan a Szentlélekre, majd talál ő embert. Hanem az a dolga, hogy visszamenjen Rómába, és megmutassa, mennyire szereti Jézust. Nem kerülheti el figyelmünket egy mozzanat. Amikor Péter találkozik Jézussal a városkapun kívül, nem azon lepődik meg, hogy látja őt. Hiszen Jézus neki a mennybe menettel után is mindennapos valóság maradt. Ha látta őt, ha nem, Jézusnál senkit közelebb nem érzett magához. Amit furcsállott, nem az volt, hogy Jézus megy az úton, hanem hogy nem egy irányba mennek, hogy szembe megy vele. Ez tűnt fel, ebből értette meg, hogy ő nem mert soha más irányba, mint mestere. Hát ezért nem szomorú a mennybe menetel, mert nem Jézustól kellett búcsút mondaniuk az apostoloknak, és nekünk sem azon kell bánkódnunk, hogy olyan korban élünk, amikor Jézus nem jár közöttünk a földön. Az, amitől búcsút mondunk, nem más, mint a földi világ fizikai törvényei, melyek már nem kötnek bennünket, ha Jézussal akarunk lenni. Jó, ha megkérdezem magamtól időről időre. Most mi ad nekem örömöt? Mi ad nekem közelséget Jézussal? Az egyéni ima, a közösségi istentisztelet, segítség másokon, a szentírás olvasása? Abban a biztos tudatban, hogy Jézus velem van akkor is, ha nem érezném, mindig kereshetem, mi ad nekem mégis nagyobb közelséget, hogy abban el tudjak mélyülni, s tudjak úgy élni, hogy mások is lássák. Számomra Jézus egészen valóságosan jelen van az életben.
Bár a keleti egyháznak nincsenek Szűz Mária tiszteletére szentelt külön hónapjai, májusban és októberben szinte minden görögkatolikus templomban végzünk parakliszt. Ebből a szertartásból, mint kiapadhatatlan forrásból áradnak a díszítő jelzők, a szóképek, a hasonlatok, hogy az Istenanya iránti érzelmeinket némiképp megszólaltassák. Az egyik legkedveltebb közösségi imádságunk. Horváth Tamás, görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár mondja el, hogy számára mit jelent a paraklisz.
Mit jelent nekem a paraklisz? Mindenekelőtt gyermekkorom virágillatos, májusi, késő délutánjait idézi vissza, a hegyoldalon lebegő tömjén füstillattal, mely az égszínkékbe öltöztetett templomból kiáradva elárasztotta a környéket. Az ének, az illat és a napfény harmóniája egészen melengető, de mégis élettel teli, jókedvű, ám nem harsány, felemelő és simogató érzést keltett bennem. S ugyanígy éltem át az őszi naplementék elcsendesülő, nyugodt és finom lelkű imádság fűzérét is, ami szintén a paraklisz számomra. Mély hitű asszonyok, felelős férfiak, önfeledt gyermekek igyekeznek az imádságra, mint akik nem akarnak lemaradni arról, hogy a neki kedves szemét köszönthessék, beszélgethessenek vele. Olyan fohászkodás, esdeklés és könyörgés ez, amely egyszerű, és nagyon természetes módon nyitja meg az emberi lelket. Bármikor, bárki számára. Szűk családdal, vagy népes hívősereggel, utazáskor, vagy otthoni magányosságban, örömteli pillanatokban, vagy fájdalmas időkben. Mintha mindenkibe bele lenne táplálva ez az imádság. Csak meg kell adni a kezdő hangot, és már mindenkit egybegyűjtve fel is csendül az ének. Tudjuk, elérkezett az alkalmas idő, hogy fohászkodjunk Jézus anyjához, Máriához. Alig várjuk, hogy elkezdjük a dicséretet, siessünk buzgón az Isten szülőhöz, mi bűnösök és lealázottak. Ebben a kezdő mondatban mindenki benne van. Megtalálhatja benne a saját helyét. A paraklisz páratlan tulajdonsága, hogy a hívek ma is könyv nélkül éneklik ezeket a himnuszokat. Idősek a gyerekekkel együtt fejből, kívülről énekelve szólaltatják meg a kedves hangokat. S tesszük ezt azért, mert a paraklisz ájtatosság könnyen megtanulható, hiszen a szövegek színes képeskönyv mintájára foglalják össze keresztény hitünk fontos tudnivalóit, s ugyanakkor személyes életünkre is rávilágítanak. Éppen ezért számomra ez egyfajta meditatív imádság. Olyan esdeklés a Szűzanyához, amely alatt belső lelki békét találhatunk. Éneklése közben nem kell a szövegre koncentrálni, mert azt mindenki tudja, csupán hagyni kell, hogy a dallamosság, a fülbemászó Mária dicséretek eltöltsék az embert, és magukkal ragadják, felemeljék a lelket. És miközben ezt énekled, a saját gondolataid, bajaid, aggodalmaid letisztulnak, a dolgok a helyükre kerülnek. Békés nyugalom árasztja el az embert. Persze, hiszen imádkozol. Sőt, az Isten anyát kéred, hogy segítsen neked imádkozni, Jézus elé vinni kéréseidet, nehézségeidet. A paraklisz áltatosság mindig bátorít minket arra, hogy keressük az Istennel való beszélgetés lehetőségeit, módjait az életünkben, hiszen Mária személyében, ahogy énekeljük, Isten előtt hatalmasabb közben járunk nincsen.
Paraklisz szertartáson állandóan elhangzó evangélium Mária és Márta Jézussal való találkozását beszéli el. A történet megihlette Sík Sándor papköltőt is. Versét Jászter Beáta mondja el, és fűzi hozzá azokat a gondolatokat, melyeket a költemény keltett a lelkében.
Sík Sándor, Mária és Márta. Elment a Jézus, a városba ment. Közeledett a húsvét. Lázár kapuja küszöbén két asszony üldögél a térdét átölelve. Mária és Márta. Márta mondja, nem fogadta el a meleg köntöst, fázni fog szegény. Mária mondja, nem akarta, hogy vele menjek. Kinek mondja, ha fázik? Márta mondja, éhes volt, kellett, aki megterítse az asztalt, megtöltse a korsót. Mária mondja, fáradt volt, kellett, aki leterítse magát a lába elé szőnyegül. Márta mondja, ha visszajön, leoldom a kötényemet, lábához ülök és hallgatom. Mária mondja, nem jön vissza, közel a húsvét, követni fogom messziről. A küszöbön ültek, átölelve tartották a térdüket és sírtak. Aztán felálltak, az egyik kosarat öltött és kenyeret tett a kosárba. A másik korsót vett a kezébe, és olajat öntött a korsóba. Aztán átkarolva egymást, elmentek a názáreti Máriához. Sík Sándor versei megszólítanak. Olyan személyesnek, nekem szólónak érzem őket. Régóta olvasom és szeretem a verseit. A Mária és Márta című költeményén eddig átsiklottam. Nem olvastam bele, átlapoztam. Nem is értem miért. Nemrég megakadt rajta a szemem, és azóta nem győzöm újraolvasni, ízlelgetni, átélni, és elmélkedni felette. Egy pillanatot villant föl előttünk Mária és Márta életéből, de talán a leglényegesebb pillanatot. A küszöbön ülnek és beszélnek, de nem párbeszédez, elbeszélnek egymás mellett. Mindketten azt mondják, ami ebben a pillanatban foglalkoztatja őket. Ez a jelenet a betániai vacsora után játszódik. Lukács evangélista elbeszéléséből tudjuk, hogy itt élt Lázár és két nővére, Mária és Márta, s hogy ebben a házban mindig szeretettel fogadták Jézust és az apostolokat. Most is terített asztal várta a megváltót. Márta szorgoskodott, Mária pedig leült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta elfáradt a sürgésforgásban, kérte Jézus, szóljon Máriának, hogy segítsen neki. Ő azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egyes szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha. Először furcsának tűnhet Krisztus reakciója, hiszen Márta szolgál, sürög forog, áldozatot vállal másokért. Ő is szívesen leülne, de akkor kitenné az ételt az asztalra. Mária kicsit lustának látszik, aki nem törődik nővére sok munkájával, inkább a vendégtársaságát élvezi. a vendégét. De micsoda vendégét? Azét, aki mindannyiunknak ajtajában ott áll és zörget, s ha behívjuk, nálunk vacsorázik. Márta cselekvő, aki asztalt terít, a test szükségleteire figyel, a szükséges, de lényegtelen dolgokkal törődik. Mária szemlélődő, a lélekkel és a szellemmel akar betelni, a látszólag nélkülözhető, de üdvössége szempontjából a leglényegesebb dolgokkal foglalkozik. Ő nem csak kenyérrel, hanem az igével táplálkozik. Velázquez megrendítő képet festett erről a vacsoráról. A festmény előterében Mártát látjuk, előtte az asztalon kenyér, hal, hagyma, ő fűszert tör egy mozsárban. Gyönyörű fiatal nő, de szomorú. A háttérben, mintha csak egy festmény lenne a falon, Jézus és a lábához kuporodó Mária. Messze vannak és kicsik a figurák. Márta dominál a képen. Mellette egy bölcs arcú idős asszony, aki átkarolja, s ujjával Jézusra és Máriára mutat. Márta nem azért szomorú, mert egyedül dolgozik, hanem azért, mert már tudja, hogy Mária a jobbik részt választotta. Sík Sándor versében is vívódik, azt mondja, ha visszajön, leoldja a kötényét és a lábához ül. De pontosan tudja, hogy nem lesz már erre alkalom. Nem is az nyugtalanítja, hogy Mária a jobbik részt választotta, hanem az, amivel Jézus betette a mondatot. Nem is veszik el tőle soha. Hányszor vagyunk Márták, akik a szükségesnek vélt, mégis lényegtelen dolgokkal foglalkozunk. Pedig milyen szép lenne Máriának lenni, befogadni szívünkbe és lelkünkbe a megváltó szavait, szemlélődve élni az életet, szeretetet adni, sugározni embertársaink felé a megélt hit örömét. A két asszony miután kisírták magukat, felállnak. Márta kosara tölt és kenyeret tesz bele. Még mindig gyakorlatias. A testi szükségletre figyel. Mégsem tanult Jézus szavaiból. Mária olajat önt a korsóba. Szép utalás ez a példabeszédekre az okos és balga szüzekről. Legyen kéznél olaj, hogy világítson a lámpásunk, ha megjön a vőlegény. Legyen miénk a megszentelő kegyelem, hogy azzal menjünk be a mennyek országába. De hát hogyan lehetnénk mindig Máriák a 21. században ennyi földi gond közepette? Mártának is kell lennünk, hiszen a szolgálat ad igaz értelmet az életünknek. Törődjünk bátran a háztartással, szeretteinkkel, az éhezőket etessük, a szomorúakat vigasztaljuk, a betegeket ápoljuk. De a kenyér mellett legyen ott az olaj is. Hiszen Mártákból így leszünk idővel, egyre inkább Máriák.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban hazánk Európai Uniós csatlakozására tekintünk vissza. A Magyar Közgazdasági Társaság Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsodabói-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara 20 éve az Európai Unióban címmel egy kerekasztal beszélgetést szervezett Miskolcon, ahol a vármegye, a városi önkormányzat és az egyetem vezetői vitatták meg a tagságunk előnyeit. A csatlakozás gazdasági előnyeiről megszólalási sorrendben Bihal Tamás, a BOKIK elnöke, Pelcné dr. Gál Ildikó, az Európai Számvevőszék magyar tagja, korábbi európai parlamenti képviselő, Veres Pál Miskolc polgármestere, Banné dr. Gál Boglárka, a Borsodabói-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást. Kellemes időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm vendégeinket, örülök, hogy ebből a körbe beszélgethetünk a Európai Unió 20 éves jubileumáról, és köszönöm természetesen önöknek, hogy eljöttek a társaság tagjai, vállalkozók. Azt hiszem, hogy ez egy olyan beszélgetés lesz, ahol mindenki a saját szemüvegén keresztül fogalmazhat meg értékelő mondatokat, gondolatokat, tárgyszerű eseményeket. Nyilván sokféleképpen éljük, élhetjük meg ezt a 20 évet. Kaptam olyan levelet vállalkozótól, aki azt mondja, hogy ő biztos nem fog eljönni, mert egy vasat nem kapott soha az Európai Uniótól, és ezért neki semmi ünnepelni valója ezen nincsen. Természetesen megértem. Nagyon sok olyan vállalkozó van, aki azt fogalmazza meg, hogy hát mi az, hogy én nem kaptam soha egy fillért se, pedig hát járna, hát ez valószínű ugye egy rossz testtartás, mert ez nem jár, ezt azért azt gondolom mindenki magába rögzíteni. De azért nagyon sok minden történt, és azt remélem, hogy nagyon sokféle szempontból a tudomány, a politika, közigazgatás, helyi ügyek, Miskolcváros, Borsodabói-Zemplén vármegye és természetesen kamara a gazdaság képviseletében is gondolatokat fogalmazhatunk meg. Gondolom, hogy annyiban interaktív lehet a dolog, hogyha majd a végén van valakinek megkerülhetetlen véleménye, akkor azt is kíváncsian várjuk. Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, és akkor átadom a szót Pecné Gál Ildikónak.
Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, és köszönettel vettem a felkérést erre a kerekasztal beszélgetésre, hiszen 20 év nagy idő, és 20 év alatt sok minden történik. Óriási várakozással indultunk ennek a 20 évnek, hogyha hozzáteszünk még 10-et, akkor elérünk oda, amikor a csatlakozási szándékunkat benyújtottuk. Tehát ez nem egy rövid folyamat volt, és ezek a évfordulók mindig egy mérföldkövet is jelentenek, és alkalmasak is arra, hogy számvetést készítsünk, és értékeljük a múltat, ezt tegyük meg a jelenben, és nézzünk egy kicsit a jövő felé. Most szeretném megköszönni Lukács Editnek, hogy megszervezte ezt, mert a jó gondolatok csak akkor valósulhatnak meg, ha valaki tetteké fogja alakítani őket, és tudjuk, hogy ez a legnehezebb része a történetnek. Hölgyeim és uraim, 20 éve vagyunk egy olyan közösségnek a tagjai, ahová vágytunk, ahova szerettünk volna tartozni, és valójában mindig is tartoztunk. Az Európai Unió közössége egy gazdasági közösség, egy jogi közösség, és egy értékközösség is egyben. Azt tudom mondani, hogy gazdasági közösség a gazdasági együttműködésen alapuló közösség, ami mindig két félnek a szándékától függ. Nem elég egy kínálatot megjeleníteni, a kínálatot el is kell tudni érni. Politikai akarat van mögötte, és a politikai akarat alapján válik a gazdasági együttműködés gyümölcsözővé. Ugyanakkor egy kulturális sokszínűség is jellemzi. A 27 tagállam, 27 kultúrával, 27 történelemmel, történelmi múlttal, értékekkel rendelkezik, és együtt tudnak működni a legnagyobb belső piacon, ami a világon van. Úgyhogy az Európai Unió belső piaca számunkra 2004-ben egy óriási lehetőséget nyitott meg. Persze lehet mindezt számokra is fordítani, meg is fogjuk tenni, meg fogjuk nézni a társadalmi aspektusát, meg fogjuk nézni a demográfiára, oktatásra, gyakorolt hatását a jövőre, környezetvédelemre, a környezetünkre, egyáltalán ahogy vagyunk. De én először vissza szeretnék menni az időben, jó volt 2004-ben lenni, sokkal fiatalabbak voltunk, egészségesebbek voltunk, sok pozitív oldala is volt, tele voltunk várakozással. Hát írjuk 2003-at először, aztán akkor elfogadták, ugye beléphettünk az Európai Unióba, 2004. május 1-én csatlakoztunk, és teljes jogú tagokká is váltunk abban a pillanatban, és ez meg is testesült abban, hogy egy hónappal később meg is tartottuk az első európai parlamenti választást is, ahol megválasztottuk a képviselőinket. Na hát 2004. Kinek mi jut eszébe róla? A rendkedvéért kezdjük mindig egy körformájába, először polgármester úr, és zárjuk elnök úrral, és azt szeretném még megkérdezni, hogy hol ért bennünket 2004? Mik voltunk, és mik lettünk 2024-re? Tehát egy kis szakmai ugrást is szeretnék kapni arról. Hol ért bennünket 2004? Mit vártunk tőle? Milyen várakozásaink voltak? Polgármester úr, öné a szó.
Az első kérdés, kellemes 2004. Hát én ugye 1997 óta vezettem a Földre gimnáziumot, tehát engem úgy értott, hogy gimnázium igazgatója voltam. Én is egy picit azért hátrébb nyúlnék, nem csak 2004-re, előtte, hiszen már itt a csatlakozási szándék után azért nyíltak meg olyan csatornák és lehetőségek a 90-es évek végén, amelyek már előre vetítették, hogy milyen előnyei lehetnek annak, hogyha mi az unió részesei lehetünk. Én azt gondoltam akkor őszintén, hogy tulajdonképpen kiteljesedett az, amit a 1990-es változás, a rendszerváltoztatás hozott Magyarországon, és ezzel válik igazán teljessé ez a lehetőség, hogy mi csatlakozunk ehhez a nagy családhoz, ami Európa, amelyhez szerintem mindig is tartoztunk, még úgy is, hogy ugye identitásokban sok országtól, amit az előbb hallottunk, különbözünk, de ennek ellenére én úgy éreztem, hogy nagyon sokat tudunk mi is hozzátenni, ugyanúgy amellett pedig nagyon sok lehetőséget kapunk. Már előzetesen, amit én oktatási vezetőként akkor láttam, az a legfontosabb az volt, hogy kinyílt számunkra a világ. Ugye én még egyetemistaként a nyugati ösztöndíj az Rostockig terjedt, vagy esetleg Kijevig terjedt a nyugati ösztöndíj, és a mi diákjaink akkor már a 2000-es évek elején a Comenius program keretében számos európai országgal, ország diákjaival találkozhattak, nyelvet tanulhattak, megtapasztalhatták azt, hogy nem vagyunk semmivel sem rosszabbak, sőt, mondhatom azt, hogy talán még jobbak is vagyunk bizonyos dolgokban, mint ő, de minden esetre kinyílt a világ lehetőségeivel is, vagyis az azt jelentette, hogy aki itt Magyarországon tanult, és aztán tovább szerette volna folytatni tanulmányait akár külföldön, ennek a lehetősége is nyitott volt. De én mondom, oktatási oldalról ez így látszott, és akkor onnan a földesből éppen kész lett az új épület, úgyhogy nagyon bizakodva néztünk a jövő elé. És én azt gondolom, hogy számunkra, most az oktatási oldalat nézem, valóban egy nagyon nagy lehetőség lett így. Természetesen ennek megvan az árnyoldala is, hiszen jó néhányan, akik úgy döntenek, hogy mondjuk a masterképzést, vagy akár a doktori iskolát már külföldön járják, vagy tanulják, vagy végzik el, ők ugye nagyon veszély arra, hogy ott is maradjanak. Viszont van egy másik lehetőség, hogy egyre inkább kinyílt olyan szempontból a világ, hogy nemzetközi cégek Magyarországra jöttek ki, nemzetközi cégeknél lehetett dolgozni Magyarországon, és akár versenyképes nyugat-európai fizetésé is. Ugye ez nagyon fontos volt. Mi azért nehéz helyzetben voltunk, hiszen maga a város, és én iskolavezetőként nagyon rosszul éltem meg azt a 90-es évek végét. És akkor a gazdasági változások miatt, ahol egy 26 ezer ember szinte egyik napon a másikra vesztette az összes lehetőségét, állását, megélhetését a kohászat nehéz ipar összevonásával. Az angoli fiatalok hát majdnem, hogy menekültek, és próbáltak olyan lehetőségeket keresni máshol, amely az ő életüknek az elindítását jelentette. És nagyon rosszul esett akkor nekem, hogy a mi végzett diákjainknak is háromnegyed része, vagy még lehet, hogy több is nem Miskolcon akar tovább tanulni, és ez már be is bizonyosodott, hogy ők nem nagyon tértek ide-vissza, vagy nagyon kis számban tértek vissza. Most is hiányzik egy generáció gyakorlatilag innen a városból, akiknek a gyerekei már az iskolába kéne, hogy járjanak itt. Tehát ez egy komoly probléma, előrevetítve a mai problémákat is. Szóval így álltunk neki, én mondom, nem éreztem akkor ilyen szempontból jól magam, hiszen nagyon sok fiatal elment. Akkor volt egy statisztikai adat, hogy akkor elvándorlók közel 80%-a 18 és 35 év között és legalább érettségizett volt. És aztán ez előrevetített sok probléma, de erről majd úgy is beszélünk.
Igen, beszélünk. A következő körben. Én nem tudok annyit beszélni, mint polgármester úr, én 2004-ben, mint fiatal egyetemista, aki éppen a jogi karon folytatta tanulmányait, éltem meg az unióhoz való csatlakozást, a rengeteg jogszabállyal és az unió intézményeivel, hát ami így elsőként elég rémisztő volt, hogy csak vissza gondolunk jó pár évtizeddel korábbra. Viszont én azt gondolom, hogy, és majd a jövőben fogunk róla beszélni, hogy milyen pozitív hozadéka volt annak, hogy mi 2004-ben beléphettünk az Unióba, és mennyi mindent kaptunk. Tehát én így értem meg, 2004-ben, 20-akárhány évesként, egy nő soha nem mondja ki a korát,
de hogy hát úgy nehezen az intézményi keretek között, hogyha csak a jogszabályi kereteket nézzük, viszont szerintem nagyon fontos az, hogy itt maradtunk. Én is a családommal együtt lokálpatriótaként jelenleg is a megyét erősítjük, és pontosan az volt a célunk, hogy akár vidéken, akár a teljes vármegyét nézve a megyét kell építeni, és azokat a csodálatos településeket erősíteni, amelyek jelenleg is Voslovo-Zemplén vármegye részét képezik.
Köszönjük szépen, Elnök asszony, Rektor asszony!
Köszönöm szépen! Hát kettős válaszolok, hogy én hogy éltem meg, és hogy éltem meg az egyetem, mert úgy vagyok, mint az asztalos, hogyha kap egy kalapácsot a kezébe, az mindent meglát, én meg ha kapok egy mikrofont, akkor előbb-utóbb mindig az egyetemről fogok beszélni. Nagyon röviden, én ugye zalaegerszegi vagyok, és ott születtem, ide jártam egyetemre, és túl azon, hogy a családom minden tagja szinte otthon él a mai napig Zalában, és nagyon kevesen kerültünk el otthonról, ezért az alai rokonok, barátok nem nagyon értették, hogy egy akkor egy olyan helyzetben lévő város, olyan megyét választó lakhelyéből, amelyik pont azokkal a problémákkal küzd, amit polgármester is mondott a rendszerváltozás után. Viszont én a 2004-et úgy éltem meg, hogy akkor indult el az a szakmai karrierem, amire majdhogy nem kicsi korom óta vágytam, történész lehettem, túl voltam a tudományos fokozatszerzésen, és éppen az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően én a 2000-es évek elejétől egészen addig, amíg nem kerültem valami fajta vezetői pozícióba, és nem vitte el az életemet, meg az időmet a kutatástól az adminisztrációs igazgatási feladatok végzése, én évente egy-két hónapot uniós források segítségével, kutatói ösztöndíjjal tudtam tölteni Grazban, Bécsben, Prágában, Németországban. Az, hogy én ma egyetemi tanár vagyok, azért az nagymértékben köszönhető annak, hogy ezeket az alkotó éveket viszonylag fiatalon érdemi szakmai munkával tudtam tölteni, és ezt én saját akkori adjunktusi tanársegédi fizetésemből nem tudtam volna tenni, hogyha nem lettek volna azok az uniós források, amelyek révén én ott kényelmesen eltölthettem aktív alkotói munkával ezeket az időszakokat. Az egyetemünket nézzük, csak egy mondattal, tényleg, akkor azt tudom mondani, hogy túl volt az egyetem azon a fejlődési íven, ami az 50-es évektől a kezdeti műszaki jelleg után egy széles körű oktatási-kutatási tevékenységet folytató univerzitásszá vált. Az elnevezésében ugyan változtak a karok, de ahogy ma ránézünk a Miskolci Egyetemre, azok éppen a 80-as, 90-es, 2000-es években alakultak ki, és vált az egyik, hát biztos szerénytelen vagyok, de az egyik legmeghatározóbb hazai felsőoktatási intézményévé az országnak.
Elnök úr?
Köszönöm szépen. Hát miután én 2004-ben elnöke voltam már a kamarának, ezért én is nagyon sokat tudnék mondani, mondok is, de igyekszem magam korlátozni 5 percbe talán. És én is visszanyúlnék, ahogy Ildikó is említette, és polgármester úr is 2004 elé. A rendszerváltás után volt lehetőségem, és nagyon nagy élményt jelentett az Amerikai Egyesült Államokba utazni többször is. Két oka volt ennek. Egyrészt akkor alakultak Magyarországon a regionális átképzőközpontok, amik a óriási, különösen a mi megyénket igen jelentősen sújtó közel 30%-os munkanélküliség kezelésére szolgált. Másrésztről meg majdnap nem tudom miért, de kaptam egy USAID ösztöndíjat a államokban egy hónap, és ott azt tapasztaltam rengeteg élménnyel természetesen, hogy azért a keleti fiúra úgy rácsodálkoztak, és mondták nekem, hogy ez itt a fénymásológép, ez itt a nem tudom mi. És akkor azt hittem, hogy most itt vagy nagyon hülyének néznek, vagy nem tudom mi van itt, és ez a folyamat sajnos Brüsszelbe is folytatódott egy kicsit, Strasbourgba, Brüsszelbe, hogy látszott, hogy ez a nyugati világ azért igen gyanakóan méreget bennünket, és ez üzletként ez azért úgy nagyon nem esett jól. Minden esetre a folyamat azért elindult a 90-es években, a kamarák is rámozdultak a magyar kamarai rendszer fejlesztésére, hisz az Antal kormány 94-ben fogadta el a mai kamarai törvényre épülő köztestületeket, és német kamarák szinte napi vendégeink voltak, olyannyira, hogy a kollégáim, és itt elsőként Midló Tamás szeretném megemlíteni, akit talán sokan ismertek, aki később berlini, majd müncheni főkonzul is lett, tehát egy nagyon komoly diplomáciai pályát is befutott. Segítettek bennünket, megmutatták, hogy egy kamarát hogy kell építeni európai gyakorlatnak megfelelően, és remélem, hogy ez a mai napig is hasznosult, de ez egy hosszú folyamat volt, mire elértünk 2004-ben a csatlakozás idejére. Ha nem szerintelen, akkor azt mondom, hogy 2004-ben a kamara készen állt arra, hogy ezt az Európai Uniós folyamatot a gazdaság szereplői számára is támogatásként és egyfajta segítő készként segítse. Mellesleg akkor alapítottuk meg azt a magánvállalkozásunkat, amelyik mai napig is működik, tehát 21 éves, a Northender Kft-t, amelyik az Európai Uniós források menedzselésére, a projektek támogatására szorult. Tehát ez az ív, amelyik 2004-ben belevitt bennünket, és természetesen a kamara is ezt rendkívül pozitívan érzem.
Köszönöm szépen, muszáj mondanom arról is, hogy engem hol ért 2004-ben ez a csatlakozás, de előtte azt szeretném mondani, hogy közös kiindulási alapként, hogy 2003-ban volt egy népszavazás, aminek eredményeképpen elindult egy nemzeti konszenzuson alapuló közös siker, hiszen pártokon átívelően, pártoktól függetlenül a érvényesen szavazók 84%-a szeretett volna az Európai Unióhoz csatlakozni. Tehát tényleg ez egy konszenzusos dolog volt, aminek eredményeképpen ez a csatlakozás létrejöhetett, ami engem a katedrán ért körülbelül, hiszen akkor már a Miskolc Egyetem gazdaságtudományi karának az igazgatója voltam, docensként dolgoztam, és pontosan akkor, mint egy forgószél, bekerültem a politikába, és ki is röpültem az Európai Unió fővárosába, Brüsszelbe, majd még nagyobb fordulattal az Európai Unió egyik tagállamába maradva, a politikából kikerülve, jelen pillanatban a szakmai pályámat építem az Európai Unióban, és nekem egy mondatos várakozásom volt az Európai Unióval kapcsolatban. Meggyőződésem volt, hogy egyrészt oda tartozunk, tehát ez nem volt kérdés számomra, én is értettem, hogy miért nevezzük ezt igaziból csatlakozásnak. Másrészt pedig azt gondoltam, hogy együtt, akkor 28-an, vagy most 27-en többek vagyunk mindenféleképpen, és erősebbek vagyunk, mint egyenként lehetnénk, mint Magyarország egyedül lehetne. És azt gondolom a jövőről, hogyha most 24-et írunk, akkor együtt meg kell maradnunk annak, amik egyenként lehetnénk. Tehát ilyen jövőt szeretnék látni az Európai Unióban. Tamás felvezette, hogy azért nem jött el egy út, mert hogy nem kapott pénzt az Európai Unióból. Ez a pénz, ez 1989-ben kezdődött, tehát jóval a csatlakozás előtt. Polgármester úr már említette is, ez volt a bizonyos FAR program, amit talán sokan ismernek és emlékeznek rá, aminek keretében, tényleg mint egy világító torony, elindult a gazdasági szerkezet átalakításunk. Talán emlékszünk arra az időre, hogy bizony ez elég jelentős lépésekkel járt. És aztán, amit rektor asszony említett, az pedig a Tempusz program volt, aminek a keretében oktatók és hallgatóknak a cseréje elindulhatott, és ösztöndi programok indulhattak el. És bizony hajlamosak vagyunk a Európai Uniót csupán gazdasági szempontból nézni, gazdasági aspektusból tekinteni rá, adott-e nekünk, mennyit adott, és mikor adott, és hogy adott. Hát akkor nézzük a számokat. Gazdasági szakemberek révén repüljünk át egy kicsit a gazdaságnak a világába, hová jutottunk. Azt abban közösen egyetérte, már említette is polgármester úr, elnök úr is, hogy bizonyít egy nagyon-nagyon nehéz leépült ipari környezet volt, ami sok-sok kilátástalanságot és kevés pozitív jövőt adott a fiataloknak, aminek eredményeképpen sajnos Miskolcról jelentős elvándorlás indult meg. Kaptunk egy bélyeget, amit nagyon nehéz egyébként, talán azt mondom még a mai napig kezelni. Már régen nem arról van szó, hogy csak egy ipari város lennénk, ami nem bűn, hanem lehetőség egyébként, hanem itt van egy bükk, itt van egy nagyon szép zöld környezet, meg annyi új vállalkozással, itt van az egyetem, sok-sok nagyon értékes középiskola, nagyon prosperáló KKV vállalkozásaink vannak, mégis ha szeretnénk, ha nem, egy kicsit Miskolcot újra kell építeni, és a megyét is egy picit újra kell építeni. Pedig, hogyha általánosságban támasztanám alá számokkal ezt a csatlakozást, akkor azt tudom mondani, hogy például a nominális GDP-nk 2,4-szeresére nőtt. 85 billió volt 2003-ban, 2024-ben pedig 203, vagy a 4,3-szorosára nőtt a GDP per capita értékünk. Vagy a munkanélküliségi ráta mennyire lecsökkent, ugye Tamás említette, 30% volt, most átlagosan 4,2, de a hosszú távú munkanélküliség 1,5%. Vagy a másik oldala ennek a munkaerő részvételi arány, az megnőtt. 54% volt, most 67%. Ez egy óriási növekedés, tehát átfordulás van. Vagy hogyha az FDI-t nézem, ott is jelentős tőkevonzó képességünk van, persze sose leszek elégedett. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van. Én szeretném, hogyha fejekbe, a humán erőforrásba kerülne ez a tőke, és kevésbé a betonba. Szeretem a beton, csak az annyira szilárd, annyira törhetetlen, és az emberek meg annyira képesek fejlődni.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben hazánk Európai Uniós csatlakozására tekintettünk vissza. További tartalmas időtöltést kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.